Hello, drága őrültek hallgatók! Itt vagyunk újra egy újabb kriptó különkiadással, és természetesen az iCoin.hu azok a srácok, akik segítenek nekünk mindabban, hogy egy picit próbáljunk elmélyedni a kriptovilágban, hogy mi ez egyáltalán, és ajánljuk figyelmetekbe a múlt heti adásunkat, ha esetleg még így azt nem hallgattátok meg, érdemes, hogyha az alapoktól kell indulni, én is visszahallgattam azóta, kellett, és kell az, hogy az információk megérkezzenek az agyamba, mert hogy én elég laikus vagyok ebben a tekintetben, de itt van Geri, meg Frigyes, akik, hát ők sokkal inkább magabiztosnak vallják magukat. Szevasztok!
Szevasztok!
Hello! Én amúgy pont nem, én igyekszem.
Ja, te nem?
Én igyekszem nem túl magabiztos lenni ebbe az egész témakörbe.
Én még az első alapozós adás után még most elég, még megmaradt.
Még most jól vagy?
Még most megmaradt az önbizalom. Ki tudja, lehet, hogy ma már kevés vagy, ez alá fog hagyni, hogy olyanok is el fognak hangozni, amik de mondjuk nem tudtam.
Igen, hát a múlt heti volt ugye az alapozás, most már azért elég konkrét információk érkeznek mindenféle kriptodevizával kapcsolatban, de nagyon fontos, hogy bármi, ami elhangzik az adásban, az nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek, viszont a kérdéseiteket nagyon várjuk, mert hogy ebből a 10 részes sorozatunkból, ami ugye hetente mindig jelentkezik, a 10. rész az lesz, hogy akkor is itt lesz velünk Hajagos Péter, az iCoin Network társalapítója és ügyvezetője, és igyekszik minden kérdésre válaszolni, amit az iCoin.hu Facebook oldalán várunk azon posztok alá, ahol ugye az adást megosztják a srácok, úgyhogy belevághatunk? Újra?
Kezdjük.
Kezdjünk neki.
Magyarország legforróbb tech bulvár híreivel érkezik Tálas Péter Csongor, Máté Geri és Frigyes. Kapcsoljuk a szegedi Dórofiszt. Éterben a tejútrendszer trendiktáló tech trolljai. Az őrültek.
És a taps most természetesen már Hajagos Petinek jár, aki újra itt van velünk a vonalban. Szia!
Sziasztok!
Hello, hello!
Szia!
No hát akkor múlt héten nagyjából ott hagytuk abba, hogy remélhetőleg a legtöbben, és én is igyekeztem felfogni, hogy mégis hogyan működik egy kriptodevize, hogy ez hogyan alakulhatott ki, hogy most már van egy csomóféle, és nem csak a bitcoinban kell gondolkodni, de ha jól emlékszem, akkor az volt a vége Gerinek a csodás hasonlata a Márióban, ugye? Az érme, hogy az most akkor kripto-e, meg hogy akkor érme van, vagy melyik boltba fogadják el, vagy mit lehet ezekkel csinálni, úgyhogy ezen az úton próbáljunk meg tovább menni, hogy mire jó ez egyáltalán.
Igen, hát ugye egy ilyen kripto fizetőeszköznél, vagy virtuális fizetőeszköznél nagyon fontos az, hogy tényleg kik fogadják ezt el egymás között, és mekkora ennek a keresleti, kínálati piaca, minél nagyobb, annál nagyobb valószínűséggel több is az elfogadó helyeknek a száma a világon. Tehát most a bitcoin esetében ugye arról tudunk beszélni, hogy mivel ez a legnagyobb kapitalizációjú kripto jelenleg a világon, és ez még valószínűleg hosszú ideig még így fog maradni, bár vannak feltörekvők, ezért a bitcoinnal kapcsolatosan már szerintem sokan találkozhattak azzal, hogy itt-ottam-ott bitcoinnal is lehet fizetni vagy vásárolni. És ez ugye nem is új keletű dolog, tehát ez nem itt az elmúlt egy-két évnek a meglepetése, hanem...
Tudjátok, milyen durva? Bocsánat, hogy belevágok. Tavaly a szegedi karácsonyi vásárban, vagy most elbizonytalanodtam, hogy vagy egy karácsonyi vásár volt, vagy valami nyári móka. Ez most igazából mindegy. Kitelepültek, tudjátok, a kis árusok, lehetett kapni vatacukor, borsör, mit tudom én, mennyi mindent, és volt kint egy árus, aki gyönyörű szép festményeket árult. És az egyik földre lerakott festmény sarkában, megfigyeltem, le is van fotózva egyébként, egy picike kis táblát, amin ennyi állt, bitcoin elfogadó hely.
Hoppá!
Tehát Szegeden egy vásárban fotókat árult a csávó, vagy festményeket árult a csávó, és ki volt téve egy kis, nyilván egy kis érme, csak hogy mindenkit összezavarjon ezzel, és oda volt írva, hogy bitcoin elfogadó.
Mármint ilyen nem festményeket, hanem analóg NFT-ket?
Jaj, Geri! Most tényleg mindenkit összezavar, de erről is lesz majd külön adásunk, igen. Szóval folytasd, Peti, hogy akkor mennyi minden furcsa a helyen is, de talán nem ez a leggyakoribb szerintem.
Hát nem is a furcsaság a lényeg, hanem elég régen, tehát igazából itt a bitcoin megjelenését követően már vásároltak is vele itt-ottam-ott, tehát talán az egyik legelhíresültebb ez a 2010 májusában vásárolt pizza, amit egyik honfitársunk követett el. Egy Hanyec László nevezetű programozó srác vásárolt akkoriban, tehát 2010-ről beszélünk, 2 pizzát, 10 000 bitcoint adott érte.
Atya úristen!
Hát jó, de akkor még nem... Akkor
hát
még...
jó, értem, csak most ezt így végig gondoltam, és ez nagyon fájdalmas lehet.
Szegény ez, Laci mit gondolhat
ez, ma? Ezt, hogyha mellé tesszük, hogy El Salvador, ahol ugye először vált hivatalos fizetőeszközé a bitcoin, nekik október 27-én 27-i adatok alapján 1120 bitcoinjuk volt aznap. Ehhez képest a 10 000 az brutál mennyiség.
Igen, de 2010-ben valaki, ráadásul egy magyar ember, hát hiszen mi mindenhol ott vagyunk, két pizzát vett, mert ő úgy gondolta, hogy ő most nem a saját pénzét fogja költeni, hanem egy digitális fizetőeszközt, ami akkor hát 2010-ben még nagyon nem volt elterjedve, meg nagyon csak egy ilyen hát, szűk kör ismerte ezt az...
Mondjuk ki, egy igazi shitcoin volt a bitcoin még akkor.
Ez ráadásul azért nagyon fájdalmas, mert ugye nagyon-nagyon sok ilyen mém meg fotót terjeng a neten, hogy ilyen különböző, nem tudom, például informatika versenyen ott van, hogy mik a díjak, és akkor tudjátok, az első háromnál ilyen irgalmatlan összegek, de tényleg dollárban, és aztán így a vigaszágon a negyedik, ötödik helyezett mitén kaptak 50 meg 25 bitcoint, és még az is fájna azért, de az, hogy ennyiért venni pizzát, hát na, ez most lehet, nem tudom, hogy hát vannak-e álmatlan éjszakái a
biztos. Meg hát ugye itt ami szerintem a legérdekesebb ebben, hogy 2010-ben már volt egy olyan pizzázó, aki felismerte azt, hogy igazán, tehát nem is az, hogy felismerte, ő rámondta azt, hogy oké, ezzel fizethetsz. Tehát, hogy ez a legérdekesebb, hogy elindult, mert nyilván nem ez volt a legelső ilyen fizikai üzletben való vásárlás, vagy hogy is mondjam.
De ez az egyik leghíresebb.
Egyik leghíresebb, de hogy ez elindult, hogy ezt azt mondta valaki, hogy oké, ugye, amit az előző adásban is beszéltünk, és ezt Peti, ugye te említetted, hogy a bizalom elindult egy olyan bizalmi kör, hogy akkor ez a valami, amit bitcoinnak hívunk, amiről így nem, amit nem látunk, nem tudom megfogni, ez oké, ez ér annyit, hogy én 2 pizzát adjak érte. És ugye akkor ha nem is ez a konkrét eset, de innen indult el az, hogy akkor a bitcoin vagy a kriptók elkezdtek fizetőeszközzé válni.
Így van, tehát ugye a Lászlóról annyit kell talán még tudni, hogyha ha jól emlékszem, ő bitcoin bányász programot írt, tehát ő egy ilyen szakmabeli volt, és egy ilyen bitcoinos fórumon dobta fel, hogy hát akkor 10 000 bitcoint adnék mondjuk 2 pizzáért, hogy legyen holnapra is, és akkor így elsorolta, hogy mi legyen a pizzán, stb., és akkor ezt így komolyan vette valaki, tehát elfogadta, hogy hát figyelj, adok én neked 2 pizzát, nekem megér 10 000 bitcoint, bár lehet, hogy nem tudom, mit csináljak vele. De így elindult akkor ez a gondolat, és ebből valóban ez egy forradalmi dolog volt, hiszen akkor megtörtént egy ilyen luminózus pillanat, hogy valóban elkezdték fizetőeszközként is használni.
Bocsánat, még egy pillanatra meg kell, hogy szakítsalak, mert elhangzott egy olyan fogalom szintén, próbálom képviselni mindazokat, akik most először hallanak erről, hogy bányászat. Uh-huh. Ezt egy kicsit kifejted azoknak, akik ezzel most találkoznak először?
Hát igen, vannak fiúk, akik a bányában dolgoznak, bitcoin bányákban. Ezek a fiúk, vagy ezek a bányászok üzemeltetik azokat a szervereket a nagyvilágban elosztott módon, tulajdonképpen nagyon sok ilyen csomópontként is elnevezett szerver van, amely szervereken olyan programok futnak, amelyeknek az a feladat, hogy verifikálják, ellenőrizzék a tranzakciókat, ami a bitcoin hálózaton zajlik. És ezért a munkáért, hogy ezeket a tranzakciókat ellenőrzik ezek a bányászok, ezek különböző számítási algoritmusokon alapulnak, erőforrást igényelnek, stb. Ezért jutalmat kapnak a bányászok bitcoin formájában. Úgyhogy ők azok, akik a rendszernek ezt a stabilitását megadják, hogy tényleg csak valós tranzakciók kerülhetnek be könyvelésre ebbe a bizonyos ledgerbe, vagy naplóba, amelyet elosztott módon tárolunk a világon a bitcoin hálózatnak az egyes csomópontjain egyformán, tehát meghamisíthatatlanul tudják működtetni a bányászok a rendszert.
Egyébként egy kicsit visszakanyarodva erre a pizzériás sztorira, és ezt csodálom, hogy nem sokszor tették fel szerintem ezt a kérdést, hogy a pizzáz, erről a pizzériáról tudunk valamit, hogy ők mit csináltak ezzel a 10 000 bitcoinnal?
Hát ezt nem tudom. Az biztos, hogy olyan történelmi eseményről van szó, hogy most már ez hivatalosan egy ilyen ünnepnap lett, ez a május 22-e, ez a Bitcoin Pizza napnak nevezik, és akkor most már így a bennfentesek akkor megemlékeznek erről az ominózus eseményről. Mindenképpen egy nagy történelmi tett, mert ez elindította ezt a gondolkodást, akkor kezdjünk el másfajta árut is cserébe felkínálni mondjuk a bitcoinért. Ugye addig is lehetett viszonylag egyszerűen átváltani kriptókat egyiket a másikra, de hogy konkrétan valami árut is adjanak érte, azt talán itt tört meg ez a jég, hogy viszonylag gyorsan egyébként a 2009-es dátum után, csak aztán beindult ez a folyamat. És ma már ugye ott tartunk, hogy nem kell nagyon messze menni, mert elmentek Horvátországba tankolni, akkor a kutakon bitcoinért is tudsz tankolni.
Aztán. És megéri egyébként, szerinted?
Hát ezt mindig ki kell matekolni, hogy igazából a bitcoin, hogyha hozzájutsz, akkor valamennyit ér, amikor abban a pillanatban hozzájutsz, és aztán ennek az árfolyama azt azért ismerjük, hogy eléggé volatilis tud lenni.
Tehát még így is sokat matekolunk mostanában a benzinárak miatt, hogy most akkor mikor, hát, hogy tankoljak, meg nem tudom,
azzal
még
is
ezt
lehet
is figyelembe venni.
Tehát magyarul, hogy abban a pillanatban, amikor elmész tankolni, ahhoz képest, hogy te mennyire szerezted be a bitcoinodat, az dönti el, hogy megéri-e kifizetni azt az x százalékos felárat, mondjuk, amennyibe kerülhet, hiszen itt valamekkora jutalékot majd biztosan felszámol a rendszernek az üzemeltetője is azért, hogy elfogadja, és aztán visszaváltsa majd mondjuk euróra, vagy valamilyen horvát kunára, vagy egyéb fiat pénzre a kriptódat. Tehát biztos, hogy kicsit költséges lehet, de ha te olcsón szerezted be a kriptódat, akkor mindig jobban megéri azt elkölteni erre esetleg, mint hogy saját fiat pénzedet költsed rá.
Na, most
ez egy egyéni megítélés kérdése.
Több kulcs szó is elhangzott. Egyrészt a volatilitás, amit nagyon sokszor így, tehát aki egy kicsit beleássa magát a kripto világába, az ezzel a fogalommal gyorsan találkozik, illetve a fiattal. Itt szerintem tegyük egy kicsit tisztába azt, hogy megint egy picit így a laikusokhoz, vagy akik először találkoznak a témával, szerintem sokakban az van, hogy hát, hogy van valamilyen digitális pénz, amiből sokan meggazdagodtak az elmúlt időszakban, és hogyan lehet ebből gyorsan meggazdagodni. Ugye a volatilitás...
Tehát van egy csomó ismerősöd, aki rád írt, hogy figyelj, hallottam, hogy te nem, is. Na, mondja csak a tuti receptet.
Nem, hanem tudod, amikor így olvasol a fórumokat, meg mit tudom, akkor nyilván egyből az a kérdése, hogy jó, de hát akkor ebből hogy tudok én pénzt csinálni? Igen. És ha mesélnél egy picit arról, hogy mitől is ennyi mennyire változó az értéke, árfolyama a kriptóknak, leginkább a bitcoinnak, és majd ebből fog következni a következő kérdésem, de előbb erre tegyük pontot, meg hogy mi is az a fiat, és tehát mi a fiat pénz és a kriptopénz között a különbség?
Igen, hát a fiatnak nincs sok köze a Ferrarihoz, bár kétségtelenül fiatért lehet venni Ferrarit, de hogy ne bonyolódjunk ennyire bele, a fiat pénzeknek a lényege az, hogy tulajdonképpen minden hivatalos fizetőeszközt, amit úgynevezett rendeleti pénznek is nevezünk, ezt fiat pénznek hívnak. Tehát a rendeleti pénz az, amit valamilyen kormányzati törvények által biztosította a legitimitása és a szabályozottsága is ehhez kötődik, tehát ellenőrizhető, szabályozott működésű pénzekről beszélünk. Hát fiat pénz a magyar forint is, az USA dollár, az euró, stb. Tehát ezek a hagyományos fizetőeszközeink. És ugye a kriptókat át lehet váltani ezekre a fiat pénzekre, és a kriptóknak az árfolyamát a különböző kriptotőzsdék jegyzik a nagyvilágban. Ebből nagyon sok egyébként, tehát tényleg elég sok híres kriptotőzsdével lehet találkozni, de talán a legnagyobbakat érdemes megemlíteni, amivel sokan találkozhattak, ugye a Binance, Coinbase, a Kraken, stb. Ezek azok a platformok, ahol némi előkészülettel, tehát regisztrációval bárki tudhat magának nyitni egy számlát. Természetesen itt ügyfélazonosítás van, ugyanúgy meg kell felelni ezeknél a platformoknál a különböző törvényi felügyelet által előírt szabályoknak, amelyek a elsődlegesen a pénzmosás terrorizmus elleni törvény kapcsán felmerülnek.
Ezért fontos szerintem ezt hangsúlyozni, hogy ez nem, tehát nem egy Facebook fiókot regisztrálunk pillanatok olyan alatt, hanem ez, azért ez egy sokkal komolyabb dolog annál.
Ez egy nagyon, nagyon komolyan szabályozott része, tehát ezeknek a tőzsdéknek is érdekük az, hogy a hatóságokkal megfelelően jó viszonyt ápoljanak, és a törvényi előírásokat kövessék ezen a területen. Úgyhogy itt egy szabályozott keretek között be tudunk regisztrálni, ott gyakorlatilag lehet akár vásárolni is fiat pénzért kriptót, az árfolyamot lehet figyelni, adni, venni, beállítani különböző feltételek teljesülése esetére szabályokat, amelyek mentén akár automatikusan eladja nekünk a rendszer a meglévő állományunkat, vagy vásárol belőle. Tehát ugyanúgy lehet vele tulajdonképpen kereskedni, mint egy részvény értékesítésű, vagy egy forexes platformmal.
Azért egy pillanatra, bocsánat, még itt térjünk ki erre a, nem is tudom mi a jó szó, hogy ilyenkor regisztrálunk egy fiókot, vagy nem tudom, hogy ennek van-e valami komolyabb megfogalmazása ennél, de például nagyon sok ismerősöm vetette már ezt föl, hogy miután ugye mondjuk azt látja, hogy van egy applikáció a telefonomon, amivel ezt lehet kezelni, ezért sokan, ahogy az előbb is mondtam, gondolhatják azt, hogy ja, hát jó, hát egy regisztrációt csinálok, mint egy bármilyen applikációba, vagy egy Facebook fiókot, mint ha regisztrálnék, és hogy úristen, te bízol ebben, és hogy te mersz ebbe pénzt tenni, meg nem tudom, és mi van, hogyha baj lesz, meg hova tudok fordulni, meg nem tudom, tehát hogy... Azért ezt tényleg szeretném hangsúlyozni, vagy hangsúlyozzuk, hogy ennek nagyon komoly szabályozása van, és tényleg nem egy ilyen tök egyszerű regisztráció ez, hogy jó, hát pillanatok alatt meg vagyunk, és aztán senki nem foglalkozik vele.
Így van, és hát ugye folyamatosan monitorozzák is ezek a szolgáltatók az ügyfelek tevékenységét, tehát oda kell figyelni arra, hogy minden mindig rendben legyen. De végül is a fontos funkció ezeknek a tőzsdéknek az, hogy jegyzik az árfolyamot, és ez az a bizonyos volatilitás témakör, amihez így megérkezünk, hogy láthatóan azért nagyon gyorsan, akár másodpercek alatt tud nagyot változni egy-egy kriptónak az árfolyama annak hatására, hogy éppen hogy alakul a kereslet kínálat. Itt ugye azt lehet elmondani a kriptóknál, hogy ugye mivel azért lényegesen eltér a jellegük mondjuk egy részvénytől, ahol ugye a részvény mögött mindig van egy cég, egy olyan entitás, ami önmagában komolyan szabályozott, és nagyon oda kell figyelnie arra, hogy milyen hírek jelennek meg róla, milyen valós gazdasági eredmények vannak mögötte, és így kiszámíthatóbb is a tevékenysége, meg akár a jövőjére is jobban lehet fogadni, hogy hogy alakul egy adott részvénynek az árfolyam annak függvényében, hogy mondjuk a piac az, hogy értékeli a különböző változásokat, tehát akár gondoljuk meg egy Tesla részvényre, hogy mennyire tudnak hinni az emberek abban, hogy az elektromos autózás és azon belül is a Teslának milyen szerepe lesz, ennek függvényében nagyon magasra tud felfutni az árfolyama, bizonyos eseményeknél meg éppen úgy tud zuhanni, de nem olyan sebességgel, nem olyan gyorsasággal, mint egy kriptóé. Ugye a kriptokereskedésnek van egy olyan tulajdonsága először is, hogy 7x24 órában állandóan lehet kereskedni vele. Nincs olyan, hogy zárjuk a piacot, megnyitjuk, és csak hétköznap van ettől eddig, hanem itt folyamatosan lehet kereskedni, és így ahogy szépen megy a nap körbe, tehát a Föld a nap körül kering körbe, ugye folyamatosan fölébrednek Amerikában, aztán Európában és Ázsiában, és így megy körbe ez a hullám, hogy ki mikor melyik piac ébred, és hogyan gondolkodik éppen az aktuális kereslet kínálati helyzetről, és nagyon nagyot tudnak mozdítani rajta. Egyáltalán a kis befektetők is, hogyha egyszerre ugye egy ilyen pánikszerűen reagálnak egy eseményre, vagy pedig nagy bánák, akik meg nagyon nagy tőkével rendelkeznek, és akkor hirtelen nagy mennyiségű kriptót dobnak be a piacra eladásra, vagy éppen felvásárolnak nagyon nagy mennyiséget. Úgyhogy ezek a hirtelen mozgások hirtelen fölle rángatják az árfolyamot, és ezt a volatilitást okozzák. Úgyhogy emiatt egy kifejezetten kockázatos befektetés ilyen szempontból a kriptó. Hosszú távon mindig talán érdemesebb tekinteni rá, mint rövid távon, tehát minél rövidebb távon kezeli valaki, annál komolyabb az infarktus veszély.
Igen, és ez így a, szerintem így a felső szint, vagy így a felszín, inkább így mondom, hogy azt nyilván ez kering így a köztudatban jobban, hogy jó, hát akkor kereskedek a kriptóval, és akkor olyan, mintha egy nagy tőzsde cápa lennék, és hogy akkor egy idő
mondjuk
után...
Mondjuk te tudsz úgy sétálni az utcán, hogy én ezt elhiggyem, hogy te hiszed vagy, magadról.
Vagy bocsánat, tőzsde bálna, inkább úgy mondom, és akkor igen, ez a felszín, de ami sokkal fontosabb szerintem, és ezt így egy picit érintettük már az előző adásban is, meg most is, hogy egyrészt ugye nincs ott a harmadik fél, nincs ott a banki szereplő. Minden nyílt, minden lekövethető, és egy teljesen új logikai rendszeren keresztül működik ez az egész. Szerintem arról is ejtsünk szót, hogy mennyi további lehetőség rejlik magában a rendszerben, és nem is a Bitcoin szerintem erre a legjobb példa, hanem sokkal inkább az Ethereum és az Ethernek a hálózata, ahol már az említett NFT-k, már az olyan szerződések, amik csak önmagukban állnak meg, és hogy mennyi digitális lehetőség rejlik ebben, tehát hogy mennyire előremutató, hogy a következő 10-20 évben, ha ez így nagyon elterjed, mennyivel máshogy fogjuk használni a ma ismert világunkat, és hogy szerintem ezt kell ebbe talán, vagy az én szemszögömből ezt kell jobban meglátni ebbe. Persze a pénz is nagyon jó dolog, de hogy maga a digitális lehetőség, ami benne rejlik, az sokkal szélesebb, és Peti, ti, aki egy kicsivel többet foglalkoztak így az egésszel, hogy látjátok, tehát, hogy mennyi mindenbe tud előjönni, vagy mennyi mindenbe tud majd beleszólni ez az új digitális, nem is tudom, rendszer, vagy nem tudom, hogy hívjam, mi a jó szó, network, hol látjátok, hol lesz ennek még a pénzen, meg a tőzsdén kívül nagyon nagy szerepe?
Hát erről óriási viták is zajlanak, meg különböző koncepciók keringenek az interneten is, akár amit lehet időnként kapni. Az látszik, nem is tudom, hogy fogalmazok, de azt lehet mondani, hogy az látszik ugye a közös nevezőnek ezekben, hogy lesz jövője a kriptónak, mégpedig szabályozott keretek között leginkább. Hát ugye egy olyan fajta igény azért hosszú ideje már jelen van a világban, hogy legyen valami standard fizetőeszköz, egy olyan elszámoló pénz, amivel a világ különböző országai, különböző gazdaságai egymással tudnak tulajdonképpen egy közvetítő közegen keresztül, egy ilyen pénzen keresztül értéket cserélni. És akkor így nagyon sokáig az USA dollár töltötte be ezt a szerepet, és azért beszélek egy kicsit múlt időben, mert pont erről beszélünk, hogy ez egy kicsit kezdett már meggyengülni az elmúlt időszakban. Tehát ugye az USA-nak ez a bizonyos vezető szerepe, ami még a múlt adásban említettük, hogy a múlt évezredben megvolt, az már közel sem igaz. Tehát akkoriban, amit tudom én, második világháború környékén közel a 80%-a az USA-ban csapódott le a világgazdaság eredményeinek. Ma ezt körülbelül talán 20%-ra lehet becsülni, vagy biztos vannak ennél pontosabb mérések is, de lényegesen kevesebb. Voltak kísérletek arra, hogy a dollárt váltsa fel mondjuk egy SDR nevezetű közös deviza, ami ilyen elszámoló eszköz lehetett. De hát manapság már szerintem a korszerűbb elméletek afelé sodródnak, hogy miért nem egy kriptó, amelyben ugye koncepcionálisan jelen vannak azok a biztonsági elemek, meg azok a tulajdonságok, hogy lehet egy ilyen közös alap. Ilyen szempontból is felmerül akár a Bitcoinnak a szerepe, mint egy olyan kölcsönösen elfogadott világszinten is működtethető virtuális fizetőeszköz, amiben ki lehet fejezni mindenféle gazdasági teljesítményt is előbb-utóbb, már kétségtelen, hogy ez nem gazdasági teljesítményhez kötődik ennek az értéke. Csak a szerepe azzal, hogy jön a szabályozás, és itt ugye majd talán el is fogunk beszélni későbbi adásokban, de akár az Európai Uniót is megfigyelhetjük, hogy az egyik problematika a Bitcoinnal és sok kriptóval szemben, amit ugye kritikaként is lehet hallani a szabályozói körökből, az, hogy anonimitást biztosít. És ez a bizonyos anonimitás az, ami miatt esetleg vannak országok, ahol betiltották, és nem kedvelt a kriptó. meg eleve a hatósági oldalról üldözik esetleg a tevékenységet, amiatt, hogy biztos valamilyen bűncselekményhez kapcsolódik a kriptónak a felhasználása, vagy illegális egyéb tevékenységekhez. Most ugye a szabályozás pedig olyan szempontból jönni fog, hogy az Európai Unió is azt tervezi, hogy nem lehet anonim módon tranzakciókat végezni majd a kriptóval. Ennek persze a következménye az lesz, hogy akkor igen, ez egy elfogadás a szabályozói oldalról, hogy igen, nem a kriptót tiltjuk be, hanem egyszerűen megregulázzuk, megszelidítjük, olyanná tesszük, hogy együtt tudunk vele élni. És hogyha ezt ugye fenntartja a Bitcoin és a kriptó hívő közösség tulajdonképpen ezt a hitet ebben a kriptóban, akkor vélhetőleg ez hosszú távon stabilizálódni tud. Tehát egy olyan szerepet be tud tölteni, amely akár alkalmassá teheti arra, hogy egy általánosan elfogadott országhatárokon átnyúló stabil fizetőeszközé váljon hosszú idő után.
Világos. Nyilván most ismét az a helyzet, mint az előző adásban, és ez szerintem még a 10 év alatt nagyon sokszor elő fog kerülni, hogy kérdés, rengeteg fogalmazódott meg bennünk is, és ha benned is, kedves hallgatónk, akkor ne felejtsd el, és ezt szeretném hangsúlyozni minden adásban, hogy bátran tegyétek föl, nincs olyan, hogy hülye kérdés, az iCoin.hu Facebook posztja alatt, ahol az adások kikerülnek, kommentben tegyétek fel a kérdéseket, mert hogy a 10 részből, ezekből a kripto különkiadásokból a 10. rész az lesz, hogy újra beszélgetünk majd Hajagos Péterrel, az iCoin Network társalapítójával, ügyvezetőjével, és minden ilyen nagyon fontos kérdést szeretnénk újra föltenni neki. Viszont egy maradt még, mert hogy bár, és ezt most így az örültek hallgatóknak súgnám meg, hogy karácsonyig azért még találkozunk, attól függetlenül, hogy most december 20-án hallhatjátok ezt először ezt az adást, van egyébként annak realitása, hogy mondjuk manapság valaki ajándékba szánjon kriptodevizát? Karácsonyra mondjuk, Peti?
Szerintem ez az egyik legjobb ötlet.
Én is szívesen elfogadom akkor.
Igen. Nem csak azért, mert szeretnék hazabeszélni, hanem úgy egyébként is, tehát azt gondolom, egy kicsit megnyitja a gondolkodását annak is, aki fogadja majd az ajándékot, tehát aki kapja, hogy jé, mi lehet ez, és mi lehet mögötte, és ugye egyáltalán egy ilyen egészséges gazdasági gondolkodást be tud indítani, akár családon belül, vagy baráti körben, ami esetleg addig nem feltétlenül volt meg, és tényleg egy olyan fajta jó dolog is kisülhet belőle, hogyha jó árfolyamon kapta az illető, vagy egy, aki vásárolta és ajándékozta, az jó árfolyamon tudta elcsipni, és ehhez képest egy emelkedő trendben az illető, aki kapta, az akár vissza is válthatja, hogyha gondolja fiat pénzre, vagy egyszerűen csak békén hagyja, és akár 10 évig ott van nála, akkor nagyon jól tud járni. Tehát kevés olyan ajándék lehet, amiben ekkora értéknövekedési potenciál van.
Na. És hogyha egy kicsit akarunk csavarni rajta, akkor akár abba is bele lehet menni, hogy mondjuk NFT-t ajándékozzunk, de erről majd gondolom később beszélgetünk, hogy mi is az az NFT, mi fánterem.
Mindenképp. Srácok, én nekem az a javaslatom, hogy tartsunk egy űrültekes karácsonyi bulit, húzhatunk is egymás közt, hogy kikinek ajándékozzon, és akkor meg is van az ajándékot lesz mindenkinek.
Ennyi.
Peti, nagyon szépen köszönjük a segítségedet. Természetesen ezt a segítséget még szeretnénk majd igénybe venni mindenképpen, így a következő 10 rész alatt még számtalanszor, de még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, fontos, hogy ami az adásban elhangzik, bármi is, az nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Hajagos Petinek nagyon szépen köszönjük még egyszer. Mi akkor, hát karácsonyig még találkozunk majd, lesz némi meglepetésünk, ugye, Frigyes?
Igen.
Karácsonyra.
Igen.
Lesz. Én úgy tudtam, hogy az űrültek egy nagyon különleges ajándékkal készül a hallgatóinak. Úgyhogy ez hamarosan kiderül, egyébként pedig a kriptó különkiadás jövő héten ugyanekkor jelentkezik. Maradjatok velünk, őrültek, szevasztok!
Hello!
Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is. Az őrültek főhadiszállását a Szegedi Dórofiszban rendezte be.